Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Kevés választást követtek akkora figyelemmel Európa szerte a különböző kancelláriákon, mint a magyarországit. Orbán Viktor bukását pedig kevés kivétellel mindenik ország vezetője üdvözölte, és szándékosan nem Magyar Péter győzelmét mondom, mert alapvetően az első számú örömforrás a 16 éve regnáló magyar miniszterelnöknek a leváltása volt, Magyar Péter győzelme pedig a másodlagos, bár nyilván nem mellékes az, hogy már a választási kampányban egyértelműen az európai irány mellett kötelezte el magát. Európa megkönnyebbült, fellélegzett Brüsszeltől Athénig, de megfogalmazottak már a nagy remények és az elvárások is a hamarosan felálló új magyar kormánnyal szemben. A mai naprakészben erről beszélgetünk. Pőce Júlia, a brüsszeli székhelyű Európai Politikai Tanulmányok Központ, a CEPSZ elemzője a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Az európai reakciókban egyszerre jelenik meg a megkönnyebbülés és a nagyon konkrét elvárásoknak a sora. Ez a kettős hozzáállás, ez mennyire reális?
Én nagyjából egészségből ezt vártam. Tehát, hogy lesz egy pillanat, amikor az európai vezetők fellélegezhetnek, hogy egy olyan magyar miniszterelnököt kapnak, aki nyíltan mutatta hajlandóságát arra, hogy együttműködjön velük, de ugyanakkor ugye Magyarországgal szemben több eljárás is folyik, szankciók alá is vonták, tehát a konkrét elvárás az ennek végül is egy folytatása, hogy megkönnyebbülünk, mert azt gondoljuk, hogy ez az új miniszterelnök majd jobban tud velünk együttműködni, és jobban végre tudja hajtani azokat a reformokat és azokat a rendelkezéseket, amik Magyarországot egy pozitívabb irányba terelik az EU-n belül. Úgyhogy én ezt reálisnak tartom, és szerintem Magyar Péter a jelenleg, tehát amit tegnap is elmondott, illetve a választások estején a győzelmi beszédében, az azt sugallja, hogy ő kész ezeket az elvárásokat teljesíteni. Úgyhogy összességében pozitívan értékelném az európai visszhangot.
A magyar választás az Európai Unió számára egy szimbolikus győzelem, vagy valódi geopolitikai fordulópontot jelent? Tehát tegnap, meg tegnap előtt hallhattuk, láthattuk a gratulációkat. Ezek mennyire szívből jövő, vagy csak szimbolikus?
Alapvetően szerintem ez emögött egy valós boldogság, vagy öröm áll, ezek mögött, a gratulációk mögött. Ugye a legtöbb európai vezető, és az a bizottság, a parlament és a tanácsnak a vezetősége is nagyon nehezen tudott Orbán Viktorral együtt dolgozni, és nagyon sokszor Orbán Viktor miatt kényszerültek különböző megoldásokat találni a döntéshozatalra, ami alapvetően, amire nem lett volna szükség az ő vétója és az ő ellenállása nélkül. Tehát azt gondolom, hogy sokan tényleg örülnek annak, hogy most valaki más jön Magyarországról, akivel adott esetben könnyebb lehet együtt dolgozni. Ugyanakkor pláne tegnap ugye mindenki erről beszél, hogy mi történt Magyarországon, nagyon nagy figyelem kísérte, sokan felhozták, és én magam is ezen gondolkozom igazából, hogy lehet-e ez egy első dominó, egy geopolitikai fordulat, vagy egy külpolitikai fordulatnak az első dominója, ami ledől, ami után ahhoz vezet, hogy az Orbán Viktorhoz hasonló illiberális politikai figuráknak elérkezett hát nem is a vége, de minden esetre, hogy lehet-e ez annak a kezdete, hogy most ez már kevésbé lesz népszerű ez a jellegű politika, hogy az emberek talán picit több bizalmat fektetnek a demokratikus folyamatokba, hogy ez mutatja, hogy le lehet váltani demokratikus eszközökkel is egy olyan kormányt, amelyik mindent megtett, hogy magát bebetonozza rendszer szinten. Tehát én látok benne lehetőséget, hogy ez egy komoly fordulópont lesz. Persze nyilván látjuk ugyanakkor, hogy más európai országokban is nagyon erősek a Fideszhez hasonló pártok, például Franciaországban ugye jövőre választások lesznek. Azért az is döntő jelentőségű lesz. Németországban az AfD továbbra is nagyon erős. tehát egyelőre azért még nem látjuk ennek az illiberális és a jobboldali korszaknak a végét, de az, hogy az Orbán kormányt ténylegesen demokratikus, tiszta eszközökkel leváltották, az jelzésértékű lehet másoknak is, hogy ez tényleg nem csak egy zsákutca, amiből nem lehet kijönni. Úgyhogy összességében szerintem lehet ennek Magyarországon bőven túlmutató jelentése is. És hogy Magyarország visszatér az európai útra, ezzel kapcsolatban pedig szintén lehet reménykedni magyar oldalon és európai oldalon is, hiszen a TISZA programjának rengeteg olyan eleme van, ami az EU-s együttműködést akarná elősegíteni, és azt akarja új alapokra helyezni, úgyhogy hogy például csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, vagy együttműködés által vissza lehet szerezni EU-s pénzeket, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy közelebb került Európa magjához Magyarország, azután, hogy évekig ki volt sodrodva a perifériára.
Itt fontos az, amit ön, vagy szerintem fontos az, amit ön itt kiemelt az imént, hogy üzenet más országok felé is a magyarországi választásoknak a győzelme, és egyébként több nyugat-európai politikus is hangsúlyozta azt, hogy fontos ez a győzelem, és más euroszkeptikus kormányok felé ez egyfajta üzenet, és ön itt az imént Franciaországot említette, ahol ha megnézzük a reakciókat, akkor a magyarországi választás az nem egy külpolitikai esemény, hanem belpolitikai, ideológiai eseménye is vált. Emmanuel Macron, ő üdvözölte a TISZA pártnak a győzelmét, azt hangsúlyozta, hogy Magyarország ezzel visszatért Európába, Bardella pedig a Nemzeti Tömörülésnek a vezetője, ő Orbán Viktort méltatta. Tehát ez mutatja azt a kettősséget, hogy azért vannak európai országok, ahol nem mindenki üdvözli a TISZA pártnak a győzelmét. Tehát a kérdés az, hogy lehet ez egyfajta politikai üzenet az euroszkeptikus kormányok felé, mármint az, ami Magyarországon történt?
Igen, szerintem lehet. Már csak azért is, mert a Fidesz és hát Orbán Viktor személyesen egy vezető alakja volt ennek az euroszkeptikus mozgalomnak az elmúlt, hát mondjuk másfél évtizedben, és a Francia Nemzeti Tömörüléssel Egyetembe alapították meg ugye a patriótáknak a pártját, az Európai Patrióták pártját, amelyiknek azért elég sok képviselője is van az Európai Parlamentben. Tehát a Fidesz rendszere, politikája és Orbán Viktor személye szerintem sokaknak, akik ugyanebben a körökben mozognak másik országokban, példakép volt, hogy hogyan szerzett hatalmat, hogyan tudta megtartani a hatalmát, és irányítani az országot egy ilyen euroszkeptikus úton. Az, hogy ő már nem lesz ott, azért az egy érvágás a patriótáknak, annak ellenére, hogy nyilván az Európai Parlamentben konkrétan nem változnak ettől meg az erőviszonyok, de egy sokkal gyengébb pozícióba került az eddigi legerősebb euroszkeptikus párt egész Európában. Úgyhogy ez önmagában szerintem fontos. A másik pedig az, hogy a Fidesz ugye anyagilag is segítette ezeket az euroszkeptikus pártokat. Például ugye Marine Le Pen, Jordan Bardella pártja is kapott ilyen támogatást, ha jól emlékszem, hitelformájában. A spanyol szélső jobboldali Vox, amely szintén a patriótákhoz tartozik, ők is részesültek ilyenben, úgyhogy azért itt az ideológiai testvériségen kívül volt ennek egy pénzügyi háttere is, és ugye nyilván a Fidesz nem biztos, hogy ezeket a támogatásokat továbbra is fogja tudni adni. Úgyhogy én ezt is fontosnak találom, annak ellenére, hogy valószínűleg lesz arra keret, hogy ilyen külpolitikai dolgokra a párt továbbra is költsön. De azért az megint más, hogy ők most egy elég egyértelmű kisebbségben lesznek a magyar törvényhozásban, a döntéshozatalban, nem kormányon, és nem lesz már akkora befolyásuk. Úgyhogy szerintem az euroszkeptikusoknak ez most nem jó. És nyilván azért nehéz pláne még egy évvel korábban előre látni, hogy mi lesz Franciaországban, amelyik egy lényegesen nagyobb és politikailag fontosabb ország, de szerintem az a része is, hogy a demokratikus folyamat távolította el Orbánt, és nem már nem bármi más, az talán jelzésértékű lehet a választóknak is, akik bizonytalanok, vagy akik nem tudják, hogy van más út. Úgyhogy hát ha ez is elindít bizonyos választókban, például Franciaországban valamit, úgyhogy ezt majd meglátjuk, de összességében ez most nem egy jó hét, nem egy jó nap a patriótáknak.
Ha a nemzetközi lapokban megjelent véleményeket kezdjük el lapozni, akkor vannak kifejezetten erős írások. Egy belga lap például arra mutat rá, hogy nem csak Magyarországnak, nem csak a magyaroknak remény a Tisza pártnak a győzelme, Magyar Péter győzelme, hanem az Európai Uniónak és a demokráciának is remény, és van, aki még ennél is tovább megy, és azt mondja, hogy egy korszak zárult le a Orbán Viktornak a 16 év utáni bukásával, egy olyan korszak, amelyben Magyarország éveken keresztül tudatosan konfliktust konfliktusra épített Brüsszellel, és eközben látványosan Moszkvához közelített, és az elmúlt napokban ugye kampány utolsó napjaiban derültek is ki dolgok arról, hogy hogyan közelített Moszkvához, milyen kapcsolata volt Moszkvának Budapeste, vagy Budapestnek Moszkvával. Mennyire túlzóak ezek alapvélemények, az a kérdés?
Egyébként szerintem pont Moszkva miatt, pont Oroszország miatt mondanám azt, hogy nem feltétlenül túlzó, hiszen Orbán Viktor egy személyben nagyon nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az EU ne tudjon egységesen föllépni, pláne külpolitikai kérdésekben. És az, hogy ugye kiderült, ugye, hogy most szóba került, hogy milyen kapcsolat is volt úgy igazából Orbán és Putyin, illetőleg Szergej Lavrov és Szijjártó Péter között. Ez nagyon rávilágít arra, hogy mennyire kívül került az európai egységen Magyarország ez alatt a kormány alatt. Úgyhogy pláne a jelenlegi globális geopolitikai helyzetben az EU-nak létfontosságú, hogy fel tudjon egységesen lépni, hogy koncentrálni tudjon olyan dolgokra, amik nem a belső háborúk, a belső háborús viszonyok, úgymond, tehát a politikai csatározásokat félre tudja tenni, és ezekre a folyamatokra, a külpolitikai folyamatokra tud koncentrálni. Tehát sokat elvett az EU-nak az erejéből, és a döntéshozatali készségéből, hogy nem volt meg ez az egység, hogy Magyarország ennyire, hogy Orbán Viktor ennyire torpedózott közös döntéseket és konszenzusokat. Ennek megfelelően az EU számára ez egy valóban egy új fejezet, ahol most lehetőség nyílik arra, egyrészt, hogy Orbán nélkül meghatározó strukturális problémákat az EU-n belül megoldjon, és hogy egységesebben, erősebben lépjen föl. Tehát ez most valóban egy esély arra, hogy az EU újra definiálja magát, a nemzetközi porondon is, és erősebb, újból erősebbnek, egységesebbnek mutatkozzon, ezért ezt erre most lehetőség nyílik. Nehéz lesz strukturális változásokat eszközölni, ehhez azért kell politikai akarat minden irányból, ami nagyon sokszor hiányzik, de itt a lehetőség, hiszen eddig lehetett azt mondani, hogy azért nem változtatunk bizonyos szabályokon és bizonyos a jogi kereteken, mert hogy ugye majd Orbán Viktor blokkolja. Hát ezt most már nem lehet mondani, úgyhogy ez a kifogás is eltűnt. Reméljük, hogy az EU nem csak úgy fogja fel ezt az egészet, hogy megszabadult valakitől, megszabadult egy kormányfőtől, aki sok fejfájást okozott, hanem meglátja a lehetőséget arra, hogy pozitív változásokat eszközöljen az integráció számára.
Pőce Júlia, a brüsszeli székhelyű Európai Politikai Tanulmányok Központ, a CEPSZ elemzője a mai napra kész vendége. A magyarországi választások Európai Uniós fogadtatásáról beszélgetünk itt a mai napra készben. Sokszor elhangzott az elmúlt két napban, hogy Magyarország visszatért Európához. Mit jelent az, hogy Magyarország visszatért az európai útra, illetve hát milyen indikátorok alapján lehet mérni ezt a visszatérést, vagy lehet mérni ezt a visszatérést egyáltalán valahogy?
Hát elsősorban ugye a narratíváról van szó, hogy egyáltalán úgy fejezi ki magát a leendő miniszterelnök, hogy ő Európához akar tartozni, és azt szeretné, hogyha Magyarország megint szerves része lenne ennek a közösségnek. Tehát az alapja az egy narratíva, az kevésbé megfogható. De szerintem azért vannak olyan elemek, amiket a következő hónapokban figyelhetünk, amik talán segítenek megmutatni, hogy hogyan halad ez a visszatérési folyamat. Például ugye rengetegszer fordult elő az elmúlt években, hogy az EU nem tudott egy közös állásfoglalást produkálni, és nagyon sokszor úgy hozott döntéseket, vagy úgy publikált egy állásfoglalást, hogy abból Magyarország kimaradt. Ez akkor ugye nem az volt, hogy az Európai Unió, hanem csak úgy tudom én 25 vagy 26 tagállam. Hogyha ezek például megszűnnek, vagy ezekből kevesebb lesz, adott esetben például Oroszország kapcsán, az egy indikátor. Ennek megfelelően, hogyha kevesebb vétót látunk, csak a vétó kedvéért, tehát hogy olyan esetekről, amikor igazából semmilyen konkrét indoka nincs a vétónak, amiket Orbán Viktor sokszor csinált, hogy a saját politikai érdekei mentén vétózott, ha ezekből kevesebb lesz, az is egy indikátor. És ez nyilván, ami Magyarországnak talán a legfontosabb, az, hogyha elkezdenek visszajönni a befagyasztott EU-s pénzek. Tehát az is egy jele annak, hogy bizonyos mérföldköveket elértünk, kritériumokat teljesítettünk ahhoz, hogy ismét hozzájuthassunk ezekhez a pénzekhez, és hogy jobban alkalmazkodunk az EU-s szabályokhoz. És ez nyilván a Tiszának a programjába is nagyon magas prioritást élvez, hiszen szükség van ezekre a pénzekre, úgyhogy ahogy elkezdenek ezek majd visszafolyni, akkor azért fogjuk látni, hogy valóban akkor ez a folyamat, ez a visszatérési folyamat, ez tényleg elindult.
Tehát Magyar Péter a győzelmi beszédében azt mondta, hogy a harmadik útja fog Brüsszelbe vezetni azért, hogy elhozza onnan a magyaroknak járó pénzt, tehát utalva ezzel arra, hogy Brüsszel blokkolta az uniós forrásokat, de hogy ezeknek az uniós forrásoknak a lehívásához reformokra van szükség, tehát akkor válnak elérhetővé azok a pénzek, amelyek gyakorlatilag megilletik a magyar embereket, a magyar állampolgárokat, csak hogy ezért tenni is kell. És hangsúlyozta is Ursula von der Leyen azt a tegnap, hogy együttműködést vár el az új magyar kormánytól, és reformokat vár el. Itt kérdés, hogy ez mennyire szigorú? Tehát itt konkrét reformlépések vannak, vagy elég csak az, hogy Magyar Péter minden valószínűség szerint, ahogy ön is itt utalt arra korábban, kooperatívabb lesz, mint volt Orbán Viktor? Tehát, hogy tartalmi igazodásra is szükség van, vagy elég az, hogy nem vétózzunk minden második kezdeményezést?
Hát ez nehéz megállapítani, hogy mekkora tartalmi elvárásokat fog az EU ténylegesen támasztani Magyarországgal szemben, mert mint papíron ez ugye le van írva, de én a lengyel példát hoznám föl, és azért, mert ugye ott is aránylag hamar, pár hónap után bizonyos pénzekhez hozzájutott a lengyel kormány, annak ellenére, hogy meghatározott reformokat a mai napig nem tudott végrehajtani. Tehát ott is egy ilyen kombinációt látok, hogy tartalmi igazodás az feltétlenül elvárás, illetőleg egy ilyen politikai közeledés az az első lépés, és hát kellenek a reformok is valamennyire, vagy legalábbis az akarat a reformokhoz, a reformoknak az elindítása, de ugye láttuk, hogy Donald Tusk szerette volna ezeket a reformokat végrehajtani, csak nem nagyon sikerült neki. Úgyhogy abból indulok ki, hogy valami hasonlót fogunk itt is látni, hogy ez már egy jó, az, tehát ez már, hogy Magyar Péter aztán azzal kezdte, hogy közeledni akar az EU-hoz, jobban akar együttműködni, visszaállítani a Magyarország jó hírnevét az EU-n belül, azt hiszem ez így szerepelt a programjában. Ez már egy lépés előre, És szerintem, hogyha elkezdődnek ezek a reformkísérletek, ahogy meg is ígérte egyébként a tegnapi sajtótájékoztató, akkor szerintem Brüsszel részéről is nagyon hamar be fog indulni ez a saját folyamat, hogy akkor felülvizsgálják ezeknek a pénzeknek a befagyasztását. Én azt gondolom, hogy nyilván picit attól is függ, hogy melyik pénzekről van szó, hiszen például a helyreállítási alap az nem sokára lejárt, tehát az nagyon gyorsan kellene produkálnia valamit az új kormánynak, de szerintem nem biztos, hogy megvárják, hogy az összes reform ténylegesen akkor a helyén legyen, hanem ahogy elkezdődik az új törvényhozás, az alkotmánymódosítások, akkor ezután nem sokára akkor elindulhatnak a kifizetések. Tegnap egyébként ezt nem az én fejemből pattant ki, de Daniel Freund, német európai parlamenti képviselő volt itt az intézetben a vendégünk, és ő mondta azt, hogy azt gondolja, hogy érdemes lenne jóhiszeműen hozzáállni Magyarországhoz és az új kormányhoz, és ő személy szerint szorgalmazná azt, hogy a helyreállítási alap határidejét meghosszabbítsák, hogy több időt adjanak a magyar kormánynak arra, hogy elkezdje a reformokat végrehajtani, és elérje ezeket a szupermérföldköveket. Úgyhogy ez is mutatja, és ugye hát még csak nem is abból a pártcsaládból származik ez a képviselő úr, mint a Tisza, hogy alapvetően a szélső jobboldalt kivéve van egy ilyen jóhiszeműség, és egy segíteni vágyás az EU részéről. Úgyhogy szerintem, tehát szumma szummárum a végére tényleg az, hogy kell az akarat, és a tartalmi igazodás pedig szóval nem kell, hogy teljesen végbe menjen ahhoz, tehát kinyissák a pénzcsapot, úgyhogy összesen azt gondolom, hogy hasonló szituáció lesz, mint Lengyelországban, és elsősorban politikai döntésként sok pénzhez hozzá fog majd jutni az új magyar kormány még ebben az évben.
Igen, tehát nagyon fontos a jó hiszeműség, és hát Ursula von der Leyen a tegnapi sajtótájékoztatóján is bár óvatosan fogalmazott, amikor arról kérdezték, hogy elvárja-e Magyar Pétertől azt, hogy az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomagot megszavazza a befagyasztott pénzek felszabadításáért cserébe. Azt mondta, hogy az új magyar kormánynak előbb hivatalba kell lépnie, de hogy szerinte a kampányban tett nyilatkozatokból látszik, hogy Magyar Péter egyértelműen az európai irány mellett kötelezte el magát, és hát lehet, hogy nem lehet, hanem biztos, hogy kötszurkálás most ez, amire én önt kérem, de lehet olyan sötét forgatókönyv, miszerint létrejöhet egy új típusú konfliktus Brüsszel és Budapest között, csak más témák mentén. Vagy annyira megvan a tenni akarás, vagy a jó szándék mindkét félben, és megvan a bizalom, hogy tényleg lehet megbeszélni most már mindent?
Szerintem ez nem kötszurkálás. Én úgy látom, hogy azért vannak erre, vannak jelek a kérdés megválaszolására. Alapvetően én látok egy kibontakozó összhangot, és tényleg jó szándékot. Szerintem van egy elég egyértelmű téma, ami a jövőben konfliktusra adhat okot, de ez nem egy új téma, ez még a régi, a migráció. Tehát itt a Tisza párt, illetőleg Magyar Péter ugyan nagyon hasonló álláspontot képvisel, mint a Fidesz kormány. Nem szeretnék például a migrációs paktumot, ami majd most nyáron lép életbe, végrehajtani, tehát szolidaritásvállalási kötelezettséget nem szeretnének magukra venni, annak ellenére, ugye, hogy a nevében is van kötelezettség. Úgyhogy a migrációs politikában én látok a konfliktusra lehetőséget. De másban nem nagyon. Tehát alapvetően szerintem a legtöbb témában összhang van, ebbe az egyben van igazán súllódás, és hát azért a Tisza mégis a néppártnak a tagja, amiben ez ugye Ursula von der Leyen is tartozik, akiknek ugye a parlamentben, a tanácsban, a bizottságban többségük van. Tehát, hogy ez is mutatja, hogy ők azért így a nagyrészt a domináns véleményeket képviselik, úgyhogy miután a saját pártcsaládjuk a legnagyobb, akik vezetik ezeket az intézményeket nagy részt, ezért szerintem tényleg ez a jó együttműködés. Én ezt egy jó együttműködést várok a migrációval, pedig ehhez még azt tenném hozzá, hogy ezzel nem lesz Magyarország egyedül. Tehát ezzel hatalmas problémák vannak az egész EU-ban. Nem csak Magyarország nem akar együttműködni, hanem mások sem. Úgyhogy ez egy régóta húzódó konfliktus, amiben mi eddig is benne voltunk, tehát hogy olyan nagy változást ez se fog hozni egyébként.
De hogy alapvetően azt megállapíthatjuk tényként, hogy a jelek azok arra mutatnak, hogy a Magyar Péter vezette kormány az igyekszik lezárni a Brüsszellel vívott háborús korszakot, és új alapokra helyezni a kapcsolatot Magyarország és az Európai Unió között, és az Európai Unió részéről megvan a kedvező hangulat, megvan a nyitottság, csak hogy vannak elvárások is Budapest irányába.
Igen, ez 100%-ig így van. A jelek arra mutatnak, hogy ezeket az elvárásokat fogja tudni teljesíteni a Tisza kormány. Hát persze aztán meglátjuk a gyakorlatban, hogy mi ott sikerül, de a kétharmados többség miatt a vállalásaik nagy részét teljesíteni tudják majd szerintem. Hát nem is olyan nagyon gyorsan, de fog ez menni, úgyhogy alapvetően nem számítok nagy konfliktusokra. Ha pedig mégis azért lesz ilyen surlódás, akkor azért először az EU is talán türelmesebb lesz, és igyekszik azért megoldani, amennyire diplomatikusan lehet. De nem, tehát tényleg nem gondolom azt, hogy egyelőre konfliktusra lehet számítani. Ez a migrációs témán kívül, de ugye az mindenhol probléma.
Cél az Brüsszelben, hogy Magyarországból legyen egy gyors sikertörténet, és ezzel a más tagállamok belpolitikai, illetve az Európai Unió jövőjéről szóló vitákra is hatni valamilyen szinten, és itt visszatérünk az euroszkeptikus pártokhoz, meg kormányokhoz.
Igen, szerintem ez létfontosságú az EU-nak most, hogy itt változás van, ugye, ahogy az előbb beszéltünk róla, kifelé sokkal egységesebbnek fog tudni mutatkozni. Ha minden igaz, az új magyar kormány segítségével, és ez erősíti az EU-t kifelé a külpolitikai kérdésekben, hogy nem feltétlenül csak belső csatározásokkal foglalkozik, hanem föl tud lépni, mint egy nagyobb, erősebb, befolyásosabb blokk. És valóban ugye az euroszkepticizmus veszélyes. Veszélyes az EU jövőjére, tehát a saját fennmaradása érdekében is ez fontos az EU-nak, hogy Magyarország úgymond az ő szempontjukból jó útra térjen. Tehát tényleg, ha most figyelünk más országokra is, más tagállamokra, akkor ez kulcsfontosságú, hogy itt változzon a helyzet, és egy jobb együttműködés jön létre, ami mutatja majd a többi tagállamnak is, hogy nem érdemes elmenni az Orbán Viktor által képviselt irányba.
Zárásként kérdés marad azonban az, hogy az európai vezetők, ők hajlandóak türelmesnek lenni? Mert hogy itt változásokra van szükség, az kétségtelen, de hogy egy 16 éves, egy bebetonozott hatalmakat kell lebontani, intézményeknek a gondolkodásmódját kell megváltoztatni, tehát ezek a változások nem tudnak gyorsan megtörténni. Van hajlandóság a türelemre az európai vezetőkben?
Szerintem van, és elsősorban talán nem Magyar Péter miatt, hanem inkább azért, mert hát sokaknak elege volt Orbán Viktorból, és nagyon nehéz volt vele együtt dolgozni, úgyhogy pont ezért szerintem örülnek, hogy akkor ezt már nem kell, és én tényleg azt gondolom, hogy jó hiszeműen állnak hozzá, ráadásul. Amit én kiemelnék még ezzel kapcsolatban, az, hogy úgy tűnik, hogy Magyar Péternek nagyon fontos a regionális együttműködés, a V4-ek, de alapvetően azt gondolom, hogy új barátságokat is próbál majd építeni. Látszik, hogy Lengyelországgal jó kapcsolat, alakult ki már most, hogy Ausztria felé is nyit, szerintem Romániával is javulhat a viszony. Én azt gondolom, hogy ebben ez a regionális hozzáállás, hogy erősíteni szeretné Közép-Európát, jobban akar együttműködni, szerintem ez hasznos lehet neki politikailag később, és talán a szomszédos országoknak is jó lehet hosszú távon. Úgyhogy összesen én tényleg azt látom, hogy lesz türelem és lesz megértés. Szerintem a legtöbben azért átlátják a szituációt, hogy mennyire nehéz 16 évnyi, ugye, ahogy elhangzott, bebetonozott rendszert lebontani és egy újat felépíteni, de az a jó szándék, az sokáig így ki fogja húzni Magyarországot, hogy ugye valóban minden jel arra utal, hogy a Tisza kormány igyekezni fog ezeket a változásokat végrehajtani, és egy új, teljesen új rendszert felépíteni, úgyhogy én bizakodó vagyok, és azért is, hogy hát regionálisan Magyarországnak a helyzete megváltozhat, hogy mi is úgymond jó szándékkal álljunk a szomszédos országokhoz, a többi tagállamhoz, ez összességében szerintem segíteni fog visszaállítani, ahogy ugye Magyar Péter is mondja, ezt a jó hírnevet, ezt a pozíciót, hogy mi egy bennünk meg lehet bízni, mi egy megbízható partner lehetünk, nem csak az EU-nak, hanem a többi tagállamnak is, és ez az EU jövője, de a Magyarország jövője szempontjából is szerintem nagyon-nagyon fontos.
Legyen ez a zárszónk, Pőce Júlia, a brüsszeli székhelyű Európai Politikai Tanulmányok Központ, a CEPSZ elemzője volt a mai napra kész vendége. Köszönöm a válaszokat.
Én köszönöm.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.